Vámos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára és Hornyák József a Portfólió makroelemzője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Hogy lehet azt kiszámítani, hogy milyen kereskedőnek mekkora Black Friday kedvezmény fér bele, úgy, hogy még jövőre is ki tudjon nyitni, meg azután is?
Mindenkinek jön be a Black Friday, azért ezt el kell mondani. Ezt most nem fogjuk soha az életben megtudni, mert a webáruházak érdekes módon nagyon szégyenlősek egy-két kivételtől eltekintve. Például megjelennek különféle toplisták, de azt nem árulják el, hogy mennyi volt az éves forgalmuk. Hát annyit is érnek ezek szerintem semmit, hogy egy kicsit provokáljam őket. Ráadásul kétféle webáruház van, azért is értelmetlen titkolni az adatokat, mert az egyiknek a nyilvános beszámolók között ott van az éves árbevétele egy önálló webáruháznak, most udvariasságból nem mondok nevet, akinek meg vegyesboltja van, ott ki lehet sakkozni, következtetni, hogy mennyi lehet az ő forgalma. De hát ugyanígy nem beszélnek arról, tisztelet a kivételnek, hogy mit is csinálnak Black Friday idején. Nyilván a többség nagyon jól jár, dörzsöli a tenyerét, mert nagy a forgalma, jó reklámot csinál, és nagyon megy a webáruháza. Óriási méretekben nő egy-egy cégnek a forgalma, még a Barkács piacon is látunk ilyet. És ugyanakkor nyilván van olyan, aki nem biztos, hogy megtalálja a számítását. Tehát, mint említettem, ez egy bonyolult sakjáték. Meg kell próbálni megcélozni azt a vásárló közönséget, aki be is jön, most jelképesen értem, tehát be is jön a számítás, hogy tőlük fog vásárolni, de vannak kockázatok, ezt nem lehet elhallgatni. Hát majd fogjuk látni egy-egy nagy cégnek is az éves mérlegét, akár van webáruháza, akár nincs, akár külön, akár nem, és onnan sok mindent ki lehet olvasni.
Viszont ugye többször is mondta, hogy ez egy bonyolult sakjáték, és nem sémákban gondolkodnak, de hát azt is mondták, hogy nagyon is másolják egymást abban, amit ilyenkor csinálnak. Hát nem mer senki más csinálni?
Én csak mosolyogni szoktam néha, amikor nézem a weblapokat, a reklámokat, a felvezetéseket, hogy igen, másolgatják is egymást, sőt, hát ki kell mondani, de hát ilyen a világ mindenütt a kereskedelemben, és mint említettem, a két Black Friday-nál is ez így működik, hogy követik egymást, tehát nem lehet lemaradni, és ez nem bűn, félreértés, ne essék, ha követem a másikat és próbálom megelőzni. A piacon verseny van, ha nem lenne verseny, nagy baj lenne, mert nem lennének akciók, minden sokkal drágább lenne, és a vásárló végül is ezzel csak jól jár. Tehát, ha ő egy olyan webáruháztól vásárol, aki később azt mondja, hogy hát egy kicsit sok akciót csináltam, az a vásárlót egyáltalán nem érdekli és nem zavarja, sőt, örül is neki, viszont észnél kell lenni, tehát azért én azt látom, hogy egy idő után, ha alaposabban odafigyelünk, azért a cégek mindig módosítják, változtatják a reklámjaikat, változtatják az akciós politikájukat, hát vagy azért, hogy még nagyobbat tudjanak lépni előre, van azért, hogy a lemaradást tudják behozni.
Makro számokban hasznosságot mutat a Black Friday-ok rendszere Magyarországon?
Hát a fogyasztást azt tekintjük, hogy többet fogunk emiatt fogyasztani, illetve évről évre többet vásárolunk, akkor ez igazából jó, és az látszik, hogy sikerült az elmúlt években azért egy olyan jelentős megtakarítást képezni az átlag magyarnak, mert így mondom, hogy átlag magyar, mert ez nem mindenkinek van, akinek ugye egyáltalán nem sikerült, valakinek pedig nagyon sokat, de összességében egy olyan mértékű megtakarítás halmozódott föl, ami összefügg azzal, hogy igazából a hiteleknek a törlesztése az azért nem jelent már olyan nagyon nagy terhet, mint korábban. Továbbra is egy jelentős teher, de már nem akkora, mint mondjuk a válság utáni években. Mindeközben azért érdemben tudtak növekedni a jövedelmek. Tehát azért sikerült a háztartásoknak stabilizálni a helyzetüket, és a fogyasztói bizalmi indexek azt mutatják, hogy a háztartások arra számítanak, hogy ez a kedvező tendencia a következő időszakban is fennmarad. Tehát azt gondolják, hogy jövőre is növekedni fog a jövedelmük, az infláció azért viszonylag visszafogott lesz, ezért egyre többet fognak tudni vásárolni, ezért ők hajlamosak most ezt a pénzt inkább elkölteni, mint hogyha azt gondolnák a jövőről, hogy kicsit borús lesz a kép, kicsit nehezebb lesz a munkaerőpiac, kicsit nehezebbek lesznek a kilátások. Ehhez képest azt látjuk, hogy gyakorlatilag idézőben minden szép és jó, a munkaerőhiány egyre nagyobb, gyakorlatilag már majdnem mindenki tud dolgozni Magyarországon, ugye 4% alatt van a munkanélküliségi ráta. Jó, ha a közfoglalkoztatottakat kiveszünk, tehát úgy tekintjük, hogy nekik nem lenne munkájuk akkor 7, de igazából az se tekinthet olyan kifejezetten magasnak. A regionális különbségek azért nagyok, az továbbra is látszik, hogy Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarországnak a szétszakadt helyzete az továbbra is megvan, de hogyha a megyei adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ugye egy alacsonyabb bázis, egy alacsonyabb szintről, de keleten is érdemben növekednek a bérek. Tehát összességében azért az látható, hogy az emberek hajlamosabbak és hajlandóbbak is többet költeni, mindeközben nem érik fel a megtakarításaikat, tehát megtakarításuk is marad bőségesen.
Ez az ország különböző részei közötti különbség, ez a kereskedők számára világosan látszik?
Nagyon is világosan látszik, de azért még én is hagyd mondjam ki a stréberség vágyát, azt már előre visszautasítom, hogy most nagyon kedvezőek a gazdasági feltételek, ugye nő a gazdaság, nő a fogyasztás, 18 ezer milliárd forintnál többet költünk különféle fogyasztási területeken, ebben a szolgáltatások is benne vannak, ugye a kiskereskedelem is az elmúlt években 5-6%-kal bővült, idén a növekedés üteme 6% felett lesz, tehát mindez azért egy bizalmat is tükröz a vásárlók, fogyasztók részéről, és az elkövetkezendő 2-3 évben is továbbra is növekedéssel számolhatunk, de hát azért vannak feszültségpontok, és azért az, hogy a bérek növekedése Magyarországon 2-3-szor vagy éppen 4 egyszer nagyobb, mint a gazdaság teljesítményének a növekedése, az a munkaerőhiány számlájára írható, most egyenlőre pozitívan, mert eddig még bírják a cégek, de mindenki. A kereskedelemben lehet látni, hogy a kis vállalkozások egy része, ez a boltbezárási számokból is látszik, nem bírják sem a piaci versenyt, sem a bérversenyt, mert ugye eladó ma nincs, eladó alatt most a fizikai dolgozókat értem. Ugyanannyit keresünk, mint régen, 10 000 eladó legalább hiányzik a boltokból, miközben kétszámjegyű a béremelkedés a kereskedelemben, 2018-ban is 15% környékén járunk a fizikai dolgozóknál, ugye 6-7%-os forgalom növekedés mellett, tehát nagyon a zsebekbe kell nyúlni. Tehát vannak ilyen feszültségek, most a kisboltosokról én külön nem is akarok beszélni. Ezekkel szembe kell nézni, és ez a probléma még 1-2 évig, és lehet, hogy keveset mondtam, itt lesz a magyar gazdaságban és a kereskedelemben is. A különbségek igen látszanak, és összefüggnek egy-egy térség gazdasági fejlettségével, a lakossági fogyasztás mutatóinak, és a boltos vásárlások mutatóinak a területi különbözőségei pont azt mutatják, amit az előbb elhangzott. Ha azt nézzük, hogy egy-egy vásárlóra, vagy egy-egy boltra milyen, mekkora bevétel, vagy mekkora költekezés jut Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon, Közép-Magyarországon, akkor nagyon nagy különbségeket látunk.
Mekkorák a különbségek?
Kétszeresek belül, most mondtam egy nagyságrendet, de vigyázzunk, tehát itt azért elhangzott, hogy egy olyan térségben, ahol korábbi gazdaságtörténeti háttér miatt alacsonyabbak voltak a bérek mondjuk 5 évvel ezelőtt, a növekedés üteme ott is nagy, csak éppen a hátrányból nem sikerült lefaragni, vagy keveset sikerült lefaragni. Tehát a bérek a kisebb keresetűeknél is nőnek. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a kormány az a minimálbérekkel alulról tolja a bérnövekedést, a munkaerőhiány föntről húzza, de mennek fölfelé a bérek, csak éppen a különbözőségek még megvannak, és ennek a gyökerei azért nagyon mélyek, tehát ez egyik pillanatról a másikra nem fog megváltozni.
Meddig mehetnek fölfele a bérek a teljesítmény növekedése nélkül?
Hát azt látjuk, hogy most szépen mentek fel a bérek igazából a termelékenységnek a mérsékelt növekedésével, vagy igazából a termelékenység nem is nagyon nőtt az elmúlt időszakban, de a bérek igen. Ugye, ahogy mondtuk, ugye ezt a munkaerőhiány ezt nagyon tolta felfelé, de a kormánynak a politikája a minimálbér és a garantált bérminimum dinamikus emelkedése is ezt mondta maga után. Ha a következő időszakot tekintjük, akkor az várható, hogy egy további érdemi minimálbéremelésre lehet számítani, miközben a munkaerőhiány az velünk marad, tehát mitől is oldódna meg. Ugye igazából azt látjuk, hogy a munkanélküliségi ráta már nagyon alacsony, nincs honnan bevonni további munkavállalókat. A vállalatok egyre inkább csökkentik a felvételi kritériumokat, tehát kis túlzással azt szokták mondani, hogy mindenkit felvesznek, ez azért nem igaz, de mikor korábban volt mondjuk egy magasabb elvárásuk, mostanra alacsonyabbá váltak ezek az elvárások. Tehát azt várhatjuk, hogy a bérek azok továbbra is dinamikusan fognak növekedni, ugyanakkor a termelékenység is elkezd megindulni a növekvő pályára. Azt látjuk, hogy ez csúnya így fogalmazni igazából, de azok a vállalatok, amelyek erősek, erősebbek, elszívják a munkavállalókat azoktól a cégektől, amelyek gyengébben teljesítenek, ők egyébként nem is bírják a magas béremelkedést, és egész egyszerűen ők be fognak zárni. Tehát pontosan azok a cégek, leginkább a kisebb, kevésbé tőkeerős vállalatok nem fogják bírni a következő években a versenyt, és a munkavállalók egész egyszerűen fognak menni azokhoz a cégekhez, amelyek nagyobbak, tőkeerősek, termelékenyebbek, és pusztán attól, hogy már nem egy kis cégnél egy régi technológiával dolgozik, hanem ugyanaz a munkavállaló, ugyanazzal a tudással, egy nagyobb cégnél fejlettebb technológiával többet állít elő, magasabb hozzáadott értéken, ettől növekszik már önmagában is a termelékenysége. Ugyanakkor az várható, hogy a területi különbségek azok továbbra is meg fognak maradni, és ezek nagyon-nagyon nehezen oldódnak. Tehát azt látjuk, hogy miközben azért keleten is elkezdtek növekedni a bérek, hasonló ütemben, mint Nyugat-Magyarországon. Ugye Nyugat-Magyarországon azzal is szembe kell nézni, hogy az ausztriai ingázás, ugye azokkal versenyképes bért kellene, vagy kell biztosítani, hogy ne menjenek külföldre a dolgozók. Tehát ez egy nehéz történet igazából, de azt látjuk, hogy azért a kiskereskedelemben a fogyasztás a következő időszakban is érdemben növekedni fog. Ugye elhangzott 6%-kal nő a kiskereskedelmi forgalom jelenleg, azért azt gondoljuk, hogy a következő évek is egy dinamikus növekedést hoznak a kereskedők számára.
De az, hogy elhullanak a kevésbé termelékeny kicsik, és természetes módon a termelékenyebb nagyokhoz áramlik a munkaerő, ez összességében jó vagy nem jó, amikor kicsi a munkanélküliség? De mi lesz azokkal, akik ott már nem tudnak dolgozni? Ugyanannyi lesz a munkanélküliség, nem? Mert bevonja őket a termelékeny nagy.
Én ha makro szinten nézem a történetet, akkor igazából ez egy kedvező folyamat, mert a magyar gazdaság elindul egy olyan irányba, hogy hatékonyabb, termelékenyebb, jobb lesz. Ugye a legtöbb vállalati felmérés azt mutatja, hogy a kisebb vállalatok, a kevésbé termelékeny vállalatok, ők kevésbé hajlandóak és hajlamosak betartani a szabályokat, akár munkaügyi szabályokról van szó, akár adózási kérdéseket. Ez már javult az elmúlt időszakban ez a helyzet is, de azért, ha ezt megnézzük, azért ott még elég komoly anomáliák vannak, trükközés, stb., ugye ezt értjük, tudjuk, és én azt gondolom, hogy ha ez megoldódik, ez a probléma, az Magyarország számára és a gazdaság számára egy kedvező fejlemény. Ugyanakkor természetesen azok a cégek, akik elhullanak, nekik a tulajdonosaik, nekik, ők nem fogják ezt gondolni, és esetleg azok se, akik lehetnek ilyenek, nem fognak tudni elhelyezkedni. De én még egyszer azt gondolom, hogy akik a jelenlegi környezetben, jelenlegi körülmények között váltanak munkáját, változtatnak munkáját, akár kényszerből, akár azért, mert jobb feltételeket teremt egy másik munkahely, akkor az a munkavállaló számára is jó lehet.
Kereskedelemben hogy fog kinézni ez a konszolidáció?
Én most hagyj tekintsek túl a kereskedelmen, és egy kicsit hagyj vitatkozzak. Az igaz, hogy a piacgazdaság arról szól, hogy a gyengébb az elbukik a piaci versenyben. De a mai magyar gazdasági irányítás számára is ez azért kritika is a legnagyobb kihívás, hogy mi lesz a KKV-kkal. És most én túlzok, nem az a megoldás, hogy mert tönkre megy a kicsi, és akkor az alkalmazottja elmegy egy nagyhoz dolgozni, mert már csak az adottságok miatt is, kisboltra is, kisgyártóra is, kistermelőre is szükség van. Nyilván nem mindegy, hogy milyen arányban. Viszont a kormányok, mert azért ez egy tágabb és egy időben visszanyúló hiányosság, nagyon kevés támogatást adtak a KKV-knak. Ugye sok cikket olvassunk, hogy most itt nyílt meg egy keret, ott nyílt meg egy keret,
és a többi.
Tehát azért a boltosoknál is látjuk, hogy azért sajnos vannak, akik tönkre mennek, miközben lehet, hogy rájuk is szükség lenne. Persze a piac, főleg a kereskedelemben helyre teszi a dolgokat abban a megközelítésben, hogy a vásárló majd eldönt, hogy neki hol kedvező vásárolni, ez a piac. De nem egészen, tehát azért, ha túl sok kisbolt menne tönkre, és a túl sokat most idézőjelbe értem, azért később majd szívná a vásárló a fogát, mert ha hazamegy este, és gyorsan le kell szaladni egy kiló kenyérért, akkor ne kelljen már autóba ülnie, és egy messzi bevásárló központba mennie. Ugye a falusi kisboltokról nem is beszélve. Tehát óhatatlanul szükség van a kisvállalkozásokra is, most az arányokban nem menjünk bele, mert nyilván az egy külön fejezet lenne, és bizony kellene a támogatás, mert ugye most arról beszélnek, hogy digitalizációban elmaradottak, hát nem csak digitalizációban, hanem a hagyományos termelési feltételekben is elmaradottak a kicsik, kereskedelemben is, máshol is, és állami támogatás, adókedvezmények, további adókedvezmények nélkül ezt nem ússzák meg, és akkor ott van még a feketézés, tehát való igaz, hogy vannak, akik oda menekülnek, és akkor itt egy kockázatra hívnám föl a figyelmet, hogy nehogy már az maradjon talpon, aki ügyeskedik.
Hát általában azért szoktak talpon maradni azok, akik ügyeskednek, ők eleve ebbe a kultúrában élnek hosszú ideje.
Őket nem ügyeskedés nagyon... alatt az adóelkerülők. Hát persze. Értem, tehát ne az legyen a menekülési útvonal, hogy nem adok nyugtát, mert azért igenis van, hanem az legyen a menekülési útvonal, hogy tudok fejleszteni, mert segít benne az állambácsi, és akkor talpon tudok maradni.
Állambácsi akkor fog segíteni, hogyha látja a lakossági igényt arra, hogy maradjanak a kicsik és a közepesek?
Az állambácsi pontosan nyilván nem tudja fölmérni a lakossági igényt, neki az lenne a dolga, hogy pályázatokat írjon ki. Például azt mondja, hogy kis települések, kisboltja, ha akar venni egy új mérleget, egy új szállítóeszközt, ha föl akarja újítani a boltját, kapjon pénzt, pályázzon rá, és hogyha talpon tud utána maradni, akkor jó. De hát nyilván lesz olyan, aki ilyen körülmények között sem biztos, hogy talpon marad, ilyen a piaci verseny, de ha ezt célzottan csinálják, akkor ennek biztos, hogy lehetne eredménye. A baj az, hogy ebből eddig nagyon keveset láttunk a kereskedelemben.
Hornyák József?
Én azt gondolom, a magyar KKV-k, leginkább a KKV-k a munkavállalók döntő többségét foglalkoztatják, a cégeknek ugye a 90% a kis és közepes vállalkozás vitán felüli, hogy nekik igazából maradniuk kell. Ők a magyar gazdaságnak nagyon erős szeletét képezik, de azt is látni kell igazából, hogy az elmúlt időszakban azok a KKV-k, akik résen voltak, éberek voltak, látták azért ezt a dinamikus bérnövekedést, látták a munkaerőhiányt, és látták azokat a lehetőségeket, amiket például a jegybank is adott nekik, ez a kedvezményes hitel lehetőségeket, és igyekeztek élni azzal, és versenyképességi tenni magukat. Ők már egy egészen másik cipőbe tudtak kerülni, vagy kerülhettek, mint akik mondjuk 3-4-5 éve ülnek a babérjaikon, és igazából eddig is megvoltunk valahogy, ezután is el leszünk. Nem leszünk meg. Nagyon nagy ezt a bérrobbanás gyakorlatilag, ezt tényleg nem lehet igazából kibírni, anélkül, hogy komoly képberuházásokat, automatizációkat hajtsanak végre, a technológiájukat fejleszték, ezeket meg kell lépniük. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdaság egészét tekintve ez a nagy kép, és lesznek olyanok, akik tönkre fognak menni, reméljük, hogy nem sokan, és észbe fog mindenki kapni, hogy meg kell lépniük a szükséges fejlesztéseket. Ami szerintem a kereskedelmet érinti, ott annyiban nehezebb a kép, vagy annyiban másabb a kép, hogy vannak olyan kisebb városok, leginkább falvak, ahol azért nincs túl sok lehetőségük vásárolni a fogyasztóknak. Nincsenek ott nagy diszkontok, nagyobb boltok, hiperek, ahova be tudnak ugrani, vagy le tudnak menni vásárolni, hanem van egy-két kisebb ABC, ahova le tudnak menni és vásárolnak. Ha ők lesznek azok az áldozatok, akik nem bírják ezt a nagy bérversenyt, és igazából nem lesz megtérülő a vállalkozásuk, akkor azzal a nehéz helyzettel kell szembenézni, hogy lehetnek olyan kis települések, ahol nehézségekbe ütközik igazából az ellátása a fogyasztóknak.
Nem lesznek már azok, hiszen ha megnézzük, hogy például a KS adatai szerint a bolt nélküli települések száma nő vagy csökkenne, nyilván mindenki kitalálja, hogy nő. Tehát már ma is áldozatok, évente 3-4 ezer üzlet megy tönkre, nyilván ezek mind kicsik, és hogy a számokkal érzékeltessem a kereskedelmi hálózat összetételét, közel 130 ezer kiskereskedelmi bolt, élelmiszerbolt, iparcikkbolt van Magyarországon, ebből kb. 15-20 ezer az, aki nagyobbnak számít, ebbe benne van egy nagyobb CBA Prima, vagy egy Reál, vagy egy kópáruház is, nem csak a multik, a többi az mind kicsi.
Nincs értelmes üzleti modell pótolni a kicsik, tönkrement kicsik helyét, mondjuk egy nagynak? Vagy ez nettó hülyeség?
Ugye itt az előbb már elhangzott, hogyha én egy kis faluban élek, lakok, nyaralok, akkor azért ott tönkre megy az utolsó bolt, azt nem pótolja semmi, hiszen az ott volt helyben, pizsamagatyába át tudtam sétálni hajnalban, ha nem vette észre senki, és most annak vége, akkor szállhatok buszra, vonatra, ülhetek be az autóba, vagy ülhetek fel a kerékpára, sokkal kényelmetlenebb és sokkal drágább. Most számukra egyébként a legnagyobb gond a munkaerő megtartása, drága munkaerőköltség, ezért is mondtuk azt korábban, hogy nagyon jó dolog ez a járulékcsökkentés, szerintem nagy baj lett volna, ha ebben nem vág bele a kormány, de a kicsiknek többet kellett volna adni, több kivétel, több engedményt, és ezen senki se sértődött volna meg, viszont segíthetné a talpon maradásukat.
Kereskedelemben nincsen területi ellátási kötelezettsége senkinek, nincs olyan szabály, hogy egy legalább egy kenyérboltnak kéne lennie minden faluban?
Az már rég volt, és mi van akkor, ha előírjuk, kifedezi a vesztességet. Tehát ez nem egy könnyű történet. A lényeg az, hogy bele kell nyúlnia az államnak a zsebébe, ha azt akarja, hogy a kisboltokból egy megfelelő súlyú kör megmaradjon, talpon maradjon, különben néhány év múlva még többen fognak tönkre menni. Ezt azért látják a gazdaságpolitikusok is, és azért mondjuk el a jót is, hogy azért több a támogatás, most nem csak a járulékcsökkentésre gondolok, mint korábban, de még több kellene, és kifejezetten célzottan a kisboltosoknak.
Kisboltosoknak? Mi számít kisboltnak?
Aki kicsi.
Aki tehát kicsi.
Nem magyarázzuk sokat. Magyarországon egyébként ugye járunk több ezer négyzetméteres áruházakban.
Az nem kicsi, ezt még én is belátom.
Említettem már, hogy a boltok túlnyomó többsége az kicsinek számít. Most, hogy ez 400 négyzetméter, 300 vagy 200, mindenkit otózon, én most egy rosszabbat mondok. Az átlagos bolt alapterület 120 négyzetméter Magyarországon. Tehát ez azt jelenti, hogy a boltok nagyobb része irtózatosan kicsi. És hát ők azok, minél kisebb, annál nagyobb bajban van.
Még egyszer kell átélnünk majd karácsonykor ezt a mostani akciós hullámot? Így látják mind a ketten?
Hát én most már úgy látom, hogy az akcióknak sosincs vége a webáruházaknál. Ott gyilkos verseny folyik, kergetik egymást. Azért decemberben a hagyományos boltokban nagyon kevés akciót látunk. Utoljára a válság idején volt nagyon nagy akciós hullám, esett vissza a fogyasztás, nem nagyon akaródzott, meg nem is volt miből az embereknek boltba menniük, akkor bizony december közepén is nagyon sok reklámot láttunk. Most ilyen kevés lesz, inkább csak úgy 24-e előtt néhány nappal lesz majd olyan, hogy néhány kereskedő azt mondja, hogy na, lenditek még valamit rajta. Két ünnep között már azért több reklám lesz a hagyományos boltban is, és hát jön majd a január-február, amire a Black Friday után az akció vadászvásárlók már előre tartalékolnak, de azért azt látni az elmúlt 3-4 esztendőben gyönyörűen nőtt a decemberi forgalom akció hullám nélkül is.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára és Hornyák József, a Portfólió makroelemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Cvik Dávid kollégám vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.